9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Gurulj be lassítva is. A Nemzeti Sport Rádió labdarúgás magazinja. Minden pénteken 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez a Gurulj be lassítva is, a közmédia labdarúgással, focival, futballal foglalkozó podcastja, Berkesi Judittal és velem, Hajdú B. Istvánnal, egy hölggyel és egy úrral, aminek most azért van különös jelentősége, mert kihasználva az alkalmat, hogy Judit ül itt, és egy olyan hír nemrég ugye napvilágot látott, hogy a top bajnokságok közül először az Union Berlin labdarúgó csapata, ugye Schäfer András is légióskodik, egy hölgy edzőt nevezett ki, Marie-Louise Etat, aki mindössze 34 esztendős, dolgozott már az U19-es csapatnál, illetve helyettesítette már eltiltás miatt elődjét a felnőtt csapatnál, de ilyenre még nem volt példa, hogy ilyen magas szintű bajnokságban egy hölgyet nevezzenek ki. Természetesen maga a hír ennyi, hogy hogyan fog szerepelni az Union Berlin a hátralévő néhány fordulóban, az majd kiderül, de még mielőtt egyetlen egy mérkőzéssel leült volna a kispadra, ez a hölgy hát olyanokat kapott elsősorban az interneten, amit azt gondolom, hogy az első sportriporter nők egyike is kaphatott, és így tovább, és így tovább. Szóval ez mennyire szokatlan, mennyire meglepő ez a hír, és hát nyilván nem hallgatja műsorunkat Marie-Louise Etat, de mit tanácsolná neki?
Ne foglalkozzon a kommentekkel, de ez ugye általánosságban sok mindenkinek. Igen, azért ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy amikor egy ilyen precedens jellegű dolog megtörténik, mert ugye ilyen nem volt a top bajnokságban, ez egy szokatlan dolog. Én azt megértem, hogy a szokatlanság azért szül esetleg valamiféle, hát nem is bizalmatlanságot, csak még ilyen kíváncsiságot, hogy na most akkor ebből mi lesz. Na de hogy rögtön az legyen a kérdés, hogy nőként ő alkalmas-e egyáltalán, illetve hogy azt nézzük, hogy milyen a neme, amikor a férfiaknál soha nem kérdezzük meg bárhova leül, hogy férfiként alkalmas-e, akár mondjuk nőiesnek mondott sportágokban se gondolom, hogy valaki megkérdezte, hogy miért van műkorcsolyázók mellett mondjuk férfi. Most fordítom meg a dolgot. Itt az a baj, hogy rögtön az a következtetés, hogyha nő, akkor nem lehet elég kompetens. És ugye ez az a fajta sztereotípia, amit nagyon nehéz szerintem, hogy mondjam, legyőzni, mert ebben nagyon bele kell állni. Tehát most gondolj bele abba, hogy ilyen ellenszélben oda neki le kell ülni, és szóval ki kell állni a saját magáért, mind a mellett, hogy szeretne szakmai munkát végezni, és nem azt bizonygatni, hogy hozzáért, csak azért, mert nő, akkor azt feltételezzük, hogy nem ért hozzá. Ő évek óta ott van a csapat mellett. Tehát azért ezt is gyorsan tegyük hozzá.
És ugye az utánpótlásban elég sikeres.
Igen, az utánpótlásban sikeres volt. Gyakorlatilag ugye a sportigazgató és a vezetőség is mindent elutasított, minden ilyen jellegű támadás, hogy ebben semmi szimbolikus lépés nincs, hanem egy szakmai döntés, hiszen a csapat mélyrepülésben volt, és kellett egy olyan ember, aki belülről ismeri a klubot.
Igen, mert ugye az a, idézően mondom, vád is érte az Union Berlin, hogy ez egy PR fogás. Ide jön egy hölgy, és akkor hát, ha nagyobb lesz az érdeklődés az Union Berlin iránt minden szempontból.
Hát, de nekik az a legjobb PR, hogyha a sikeres a csapat. Hát ezt nem tudom, abban mi a PR fogás, hogy oda tesznek mondjuk egy nem kompetens embert, legyen az férfi vagy nő, és most megbukik, és az Union Berlin pedig rosszul szerepel. Ebben semmit nem tudok úgy elképzelni, hogy ennek érdeke legyen a klubnak. Szerintem a klubnak semmi érdeke ilyen értelemben ebben nincsen. Biztos, hogy bátorságra val, hogy ezt kimerte mondani a szakmai stáb, hogy akkor elsőként ülj le te a férfi csapat kispadjára, de én egyszerűen elképzelhetetlennek tartom, hogy ez annak szólt, hogy ő nő. Ő egész egyszerűen nőként ide került, ezt az utat érdemes megnézni, hogy ő hogy tudott egy férfi csapathoz oda kerülni, ami tényleg ritka, tényleg egyedi. Volt már ilyen a világtörténelemben, hogy egy nő elsőként volt, nem tudom, az űrben, első orvosnők, első politikusnők.
Hogy az első női játékvezető, hiszen őket is micsoda ellenszem fogadta, hogy hát mégiscsak hát azért a férfiak dolgába miért szól bele egy hölgy. De ott mondjuk lehetett volna azzal indokolni, hogy fizikailag talán azt a tempót nem képes fel, de itt igazából ugye, ha jól értem az Union Berlint, és jól értelek téged is, és egyet is értek vele, a szakmailag legalkalmasabb jelöltet választották, függetlenül attól, hogy annak milyen a neme.
Hát ez az. Tehát, hogy ha ő a legjobb, akkor csak azért ne nevezzük ki, mert nő, vagy ő a legalkalmasabb abban az adott helyzetben. Tehát azért fordítsuk már meg ezt a kérdést. Meg kell mutatnia természetesen a szakmai kvalitásait. Mindig azt mondom, hogy ugyanúgy kapja meg a nő is az esélyt, ha ambicionálja, ha felkészült, és tényleg arra az adott pozícióra megfelelően készen áll. De ugyanúgy számon is kell kérni. Nem kérünk többet vagy kevesebbet, vagy hogy mondjam ezt, ugyanazokat vagy a hasonló feltételeket ebből a szempontból. Tehát itt nem kell azt gondolni, hogy innentől kezdve mondjuk azért, mert nő, akkor neki többet lehet mondjuk megengedni a szakmai hibákat tekintve. Nem. Viszont a lehetőséget meg kell adni, és ebben szerintem bátorság van az Union Berlinnél, mert szerintem ezt még kevesen merik azért meglépni, illetve az érintett edzőben is szerintem nagyon bátornak kell lenni. Azért annyit hagyd tegyek hozzá, hogy kevés olyan nő van, aki bátorítás és támogatás nélkül ilyen dolgokat úgy egyedül végig tud vinni, tehát ehhez nagyon erősnek kell lenni. Azért a nők többsége szerintem szereti, hogyha mögötte állnak és bátorítják az ilyen tetteknél, amelyek azért egyedülállóak, tehát én ezt látom benne, és én nagyon-nagyon szurkolok. De hogyha nem sikerül, akkor nem azért nem sikerült neki, vagy hogyha esetleg nem úgy alakulnak a dolgok, mert nő. Szóval utána, könyörgöm, nem ezt kezdjük el, mert a férfi edzőnél sem azt mondjuk, hogy azért nem sikerült bármilyen csapat, bármilyen sportág, bármilyen nemű sportolókkal dolgozik, azért volt sikertelen, mert férfi.
Igen, itt ugye az érdekesség még, aztán nyilván tovább megyünk más témákra is, hogy ugye az, hogy a női labdarúgó csapatoknál férfi edző van, az nem kelt feltűnést.
Semmilyen női sportoló mellett, ha férfi edz, tehát az inkább elterjedt még mindig, akár vízilabdában, kosárlabdában, kézilabdában, bár azt gondolom, hogy azért jelennek meg ebben a sportágokban, a női szakágokban a női edzők is, de azért teljesen természetes, hogy ott vannak a férfiak, sőt.
Azt most picit személyesebbre véve, egy nő ilyenkor, amikor bekerül egy férfi közösségbe, és ezt akár a saját példádon is bizonyíthatod, mennyire kell azzal megküzdeni, hogy mégis a másik nemből nem, nincs egy kettőzött bizonyítási vágya a nőben ilyenkor? Én nem voltam nő soha.
Röviden válaszoljak? De. Van. És ez az elején szülhet tényleg egy ilyen túlzott megfelelési kényszerből fakadó, nem is tudom mit, tehát ilyen nagyon erőteljes beleállást a dolgokba, pontosan azért, hogy ne azt nézzék, hogy a nő mondja, hanem hogy mit mond. Tehát nekünk van egy ilyen lépcsőfok ezekben a bizonyos olyan típusú munkakörökben, ahol kevés nő van még jelen, hogy azt küzdjük le, hogy ne azt nézzék, hogy ki mondja, hanem hogy mit. Szerintem ez a fő cél itt is. Azt nézzük, hogy ő mit csinál, milyen edzést végez, majd remélem, hogy Séfer András tud majd tapasztalatot mondani, hogy meccsel, milyen döntéseket hoz, és ezt lehet ugyanúgy értékelni, hogy értékeljük a férfi edzőknél. Én ezt gondolom, hogy ezt kéne levetkőzni, csak ugye a ilyen típusú szerepkörben, tehát ennyire szokatlan szerepkörben, ha nőt látunk, akkor ott van előtte, hogy na de ő ezt nőként hogy fogja tudni megcsinálni, és ezt kell tudni elengedni. Én azért bízom nagyon a sikerében, mert ha esetleg nem lenne sikeres, akkor egyértelmű, hogy azt mondanák, hogy azért, mert nő. És nem tudnának különbséget tenni, hogy nagyon sok férfi edző is megbukott mondjuk valahol, és nem azért, mert férfi, hanem mondjuk sok minden egyéb ok miatt, és nem is feltétlenül azért, mert nem kompetens. Ezt is gyorsan tegyük hozzá, csak ugye a nőnek ezzel kell szembesülni, hát biztos azért, mert ő nőként képtelen volt itt a férfiak között.
Igaz lehet ennek majd az ellenkezője is, ha ő viszont sikeres, amit kívánunk neki, hogy akkor mások is elgondolkodnak, hogy esetleg, ha van egy ugyanolyan szaktudású nő és férfi, akkor nem kell automatikusan a férfit választani?
Persze, de ez klubja válogatja és helyzete válogatja. Én sosem mondtam azt, hogy minden áron kell. Tehát én annak se vagyok a híve, tehát ha nem ambicionálja annyi nő, hogy edző legyen, mert mégiscsak egy ilyen vezetői kvalitást igényel, és nem akar olyan számban, mint férfi lenni, akkor szerintem nem kell minden áron ugyanannyi nőt betenni a rendszerbe. Akár most edzői pozícióról beszélünk, de bármilyen más, mondjuk vezetői posztról is, vagy beosztásról beszélgethetünk. Ez egy fontos dolog. De aki ambicionálja, az ne azért ne kapjon lehetőséget, meg nő, mert nő, és ne állandóan az legyen a kiindulási pont, hogy ő nőként mire képes. Én szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Ebben megint meg lehet találni a balanszt. Anélkül, hogy erőltetett lenne mondjuk a női edzőknek a túlzott létszáma, vagy anélkül, hogy alulreprezentált lenne teljes mértékben mondjuk a sportközegben.
Az azért gondolom azért segítséget, és az utolsó kérdés szerintem ebben a témakörben, mert aztán majd érdeklődéssel figyeljük, hogy milyen eredményeket ér el. Szóval az talán segítség, hogy nem egy teljesen ismeretlen közegbe. Tehát most nem egy Union Berlin hölgy utánpótlás edzője került Hamburgba vagy Münchenbe, hanem abból a közegből, tehát nem életükben először fognak ezek a játékosok találkozni ezzel a hölgyel.
Biztos vagyok benne, hogy a döntésnél ez egy fontos érv volt, hogy ő már ismeri a csapatot, hogy ő már ült a kispadon, hogy amikor a vezető eltiltott volt, akkor ő már meccselt. Tehát én nem hiszem, hogy ez csak úgy a semmiből a vezetőknek jött, anélkül, hogy ne tapasztalták volna, hogy működik ő ez a férfi csapattal együtt, és mind a mellett megvan a kompetenciája és az ismerete, és valószínűleg a klub iránti elkötelezettsége is. És akkor csak azért ne őt válasszuk, és válasszunk valaki kívülálló férfit, mert ő nő, és lehet, hogy egy ilyen kérdéshez jutott el, feltételezem, de valószínűsítem a vezetőség, ami után azt mondta, hogy jó, hát akkor viszont lépjük meg. Egy olyan dolgot mert meglépni, amely egyébként tényleg azt gondolom, hogy úttörő jellegű, mert azért ilyenre, ugye, az, ahogy már te is említetted, a top bajnokságokban még nem volt példa. Én nem állítom azt, hogy ezután tele lesz női edzővel feltétlenül a férfi.
Nem is biztos, hogy kell.
Ezt mondtam, de nem is biztos, hogy kell. Viszont ha van egy-kettő ilyen, akkor nagyon, nagyon különleges és üdes színfoltot tudnak ők is hozzátenni.
Nézzünk egy egyszerűbb kérdést. A Ferencváros vagy a Győr lesz a bajnok?
A férfi vagy női labdarúgásban?
Tényleg.
Hát de gondolom, hogy a férfi labdarúgásra gondolsz most. A nőknél majd ugye bajnoki döntő lesz, de egyébként az is közeledik, most azonban ugye válogatott összetartás van.
Két jó csapata.
Igen, bár most a Ferencváros előrébb van, ugye a bajnoki címvédő a hölgyeknél is a Ferencváros, ahogy a férfiaknál is. Hát ez egy nagyon egyszerű kérdés, vagy lehet, hogy azt mondanám, hogy jövő héten térjünk rá vissza. De nagyon sokan azt mondják, hogy a hétvégi egymás elleni bajnoki találkozó győztese, tegyük gyorsan hozzá, ha lesz győztese, lehet a bajnok. És ezzel dobom vissza a labdát, hogy lesz-e győztese ennek a mérkőzésnek, és tényleg ez az összecsapás dönti-e el az egész bajnoki aranyérem sorsát.
Ugye egészen vasárnap 7:30, vagy még inkább 9:30, amikor vége lesz a mérkőzésnek, az a tétel igaz mind a két csapatra, hogy a saját kezében van a sorsa. Tehát ha a Győr vagy a Ferencváros mind a 4 hátralévő mérkőzését megnyeri, akkor egészen biztosan bajnok. Ha ennek a mérkőzésnek az eredménye döntetlen, akkor ez már csak az FTC-re igaz, hiszen...
Ezt mondtam, hogy ezt utoljára mondhatod, Pisti, a podcastben.
Igen, de én a döntetlen tartom egyik a legvalószínűbb eredménynek, de majd kiderül, hogy miért, mert nem rejtem véka alá, bár hozzáteszem, hogy itt tényleg ez egy abszolút 3 esélyes mérkőzés lesz. De vasárnap 9:30-kor, ha lejönnek egy X-el, akkor a Ferencváros talán abból a szempontból elégedettebb lehet, hogyha a következő 3 meccset megnyeri, mivel több győzelme van, mint a Győrnek, és egyenlő pontszám esetén először ugye a több győzelem rangsorol, akkor biztosan megnyeri a bajnokságot. Én megkockáztatom azt most, már nem vagyok jós, de hát miért ne, számon lehet úgy is kérni, már akár a jövő héten is, hogy szerintem egyik csapat sem fogja megnyerni a hátralévő 4 mérkőzését. Mind a kettőnek lesznek olyan meccsei, nyilván az egymás elleni, ha döntetlen lesz, akkor már is az én gondolatmenetem az fényes diadalt ül, hiszen nem nyeri meg egyik sem mind a 4-et, de azért a Győrnek el kell menni Debrecenbe, a Ferencvárosnak játszania kell az Újpesttel, azzal az Zalaegerszeggel, amelyik eddig 2-szer kikapott, stb. Ha az elmúlt hetek játékát nézzük, vagy mondjuk az elmúlt hét játékát, akkor ugye azt látjuk, hogy a Győr nagyon magabiztosan megverte a Puskás Akadémiát, egy saját nívóján messze alul szereplő és azon a meccsen gyenge teljesítményt nyújtó Puskást, miközben a Ferencváros küszködött a Diósgyőrrel, 1-0-ás hátrányból egy nagyon-nagyon szerencsés góllal ugyan, de egyenlített, majd megfordította a meccset, és aztán jóval nehezebben verte meg a Puskás Akadémiát hazai pályán, mint a Győr tette azt felcsúton, de megszerezte a 3 pontot.
Ezt mondom, hogy a 6 pontot így.
Így aztán a 2x3-at. Így aztán pontszámban beérte a Győrt, több győzelemmel pillantja az FTC a táblázat élén. Igaz, menet közben ugye elveszítette Jusufot és Akolaccét, akik közül, hát egyikük érzésem szerint egészen biztosan nem fog, bár az orvostudomány képes csodákra, de nem tud játszani. Küzd, sokkal jobban küzd, az látható az egész bajnokság során ezzel az úgynevezett magyar ajánlással az FTC.
Pont ezt akartam mondani, hogy behozzuk-e ezt most, mint döntő tényezőt az egész bajnokságot tekintve, hogy mennyire határozza meg most ezt a bajnoki aranyéremért vívott harcot az 5 magyaros szabály, vagy lehet-e majd erre bárkinek mutogatni, ahogy alakul a
Én szezon? Azt gondolom, hogy ezt az 5 magyaros szabályt, és ráadásul ugye a Győr még a fiatal szabályt is tartja, ezt nem fogja egyik csapat sem eldobni. Tehát nem fog úgy kimenni a pályára a Győr vagy a Ferencváros, hogy ez egy bajnoki döntő, tojok rá, hogy eddig 29 fordulóban tartottam ezt vagy azt az ajánlást, szabályt, és mondj mindent bele. Nyilván az, hogy például a Ferencvárosnál mondjuk 5-ös sérült, tehát vannak magyar sérültek is, Grófot azért nem veszem ide, az ő sérülése is sajnálatos, de nyilván, hogy kapus az magyar lesz a Ferencvárosban, az egészen bizonyos az egész szezon folyamán. Egy picit talán jobban be lehetett volna, idézően mondom, spájzolni magyarokkal, egy picit, de azt gondolom, hogy a 30. fordulóban arra hivatkozni, hogy hát nekünk ez mekkora problémát okoz, ez a szabály az első fordulótól kezdve így van. Tehát ezzel mindegyik csapatnak számolnia kellett, ha tartani akarja ezt az ajánlást. Érzésem szerint a Ferencváros és a Győr is föl tud állni nagyon erős csapattal. A Ferencvárosnak talán a nagyobb tapasztalata van az ilyen kiélezett helyzetekben. Az elmúlt időkben, még akkor is, hogyha vannak ugye a Fradiban olyan új játékosok, akik a Ferencvárosban újak, de maga az FTC és maga jó néhány játékos azért rengeteg kiélezett bajnoki döntőnek bizonyuló mérkőzést vívott meg. A Győr pedig egészen azt hiszem eddig a mérkőzésig szépen mondhatta azt, hogy figyelünk a következő fordulóra, szeretnénk ott maradni, szeretnénk mindet, koncentrálunk a soros meccsünkre, de most teljesen egyértelmű, hogyha ezt a mérkőzést a Győr megnyeri, onnantól kezdve a bajnokság legnagyobb esélyese nem a Ferencváros, hanem a Győr. Érzésem szerint ebben a 29 fordulóban, ami történt, és tudjuk, hogy elmaradt meccsek voltak, ki hogy állt a tabellán, mindig azt gondoltam, és most is azt gondolom, hogy az FTC a bajnokságnak a legnagyobb favoritja. Ha vasárnap nyer a Győr, akkor ez az én szememben megfordul, ami persze a világon semmit nem jelent, mert le kell játszani a hátralévő 3 fordulót, és még vissza is fordulhat. De a Győrnek most már, én úgy gondolom, hogy nagyon komoly veszítenivalója is van ezen a mérkőzésen, és bizony a több győzelem miatt, illetve a győriek kevesebb győzelme miatt a döntetlen is szinte vereséggel felér a Győrnek, mert akkor a Fradi kezében lesz újra a bajnokság sorsa. Csak a Fradi kezében.
Mennyiben határozhatja meg a véghajrát ezt az utolsó néhány fordulót, az, hogy mi lesz a csapatok jövője? Mi lesz a játékosok jövője? Hányan maradnak ott a Ferencvárosban? Mennyire fontos nekik ténylegesen, hogy megnyerje a csapat a bajnokságot, és ott legyen a Bajnokok Ligájában, gondolva akár a vezetőedzőre is? Mennyiben más a helyzet ilyen szempontból az Etónál?
Nehéz kérdések ezek, amiket föltettél. Akkor is nehéz kérdések, tehát ugye ne áruljunk zsákba macskát, akkor is nehéz kérdések lennének ezek, ha mondjuk múlt vasárnap más eredmény született volna a választásokon, mint ami született. Nyilvánvalóan most minden csapatnál van egyfajta bizonytalanság, ami elsősorban nem csupán a saját hátterének köszönhető, hanem annak az objektív ténynek, hogy sem televíziós szerződés, sem szerencsejáték szerződés nincs, tehát az, hogy a Magyar Labdarúgó Bajnokságba és a csapatokhoz mennyi pénz folyik be, azt jelenleg nem tudni. Az UEFA-nál ez teljesen rendjén való. Tehát én azt gondolom, hogy mind a Ferencváros számára létszükséglet a bajnoki cím, ha ők szeretnék biztosítani azt. A Ferencváros megnyeri a bajnokságot, én szerintem a következő idényben egészen biztosan valamelyik kupa főtáblájára kerül. Nyilván mindenki azt szeretné, hogy a Bajnokok Ligája legyen az, de ha nem, akkor még mindig a magyar bajnok botlása esetén, és ugye a Fradi a második fordulóban kezdene, kiemeltként kezdene, az Európa Liga vagy a Konferencia Liga ott maradt. Tehát én azt gondolom, a nemzetközi vérkeringésben a Ferencváros ott lesz. Ugye az megint csak egy nagyon érdekes kérdés, minden mindennel összefügg, hogy ez az úgynevezett magyar szabály változik-e valamit jövőre, vagy marad-e. Hiszen az is teljesen egyértelmű csapatoknál, hogy annyi légióst csak a magyar bajnokságra, tehát ha te nem szerepelsz európai kupában, mint ahogy a Ferencvárosnál is, ugye most látjuk azt, hogy bizonyos játékos, gondolok Makrekiszre, Ódódára, mint a magyarnak játszania kell, és az ő posztjukon van magyar, kevesebb játék lehetőséghez jutnak. Tehát eleve igazolni játékos csak a magyar bajnokságra, vagy itt tartani nagyon magas fizetésért játékost a magyar bajnokságra, valószínűleg irreális. A Győr esetében is azt tudom mondani, a Győrnél én arra számítok, nyilván ha megnyeri a bajnokságot a Győr, az egy más helyzet, de a Győr értékes játékosai iránt én szerintem már most nagyon komoly érdeklődés van. Méghozzá olyan szintű és olyan pénzösszegek lehetnek a háttérben, ha a Győr főleg bajnok lesz, amelyeket el sem tudunk esetleg képzelni. Ugye gondoljunk arra, a hírek szerint, ugye az, hogy a Győr nem adott el játékosokat a Ferencvárosnak a télen, nyilván nem kínáltak annyit, hogy elmenjenek, vagy együtt akarták tartani a csapatot. De például a Bembo Áliak ugye nem magyar játékos, bár a magyar góllövőlista éllovasai közé tartozik, és akár gólkirály is lehet, a hírek szerint 3 millió euróért sem távozott. Na de ha nem 3-at kínálnak érte nyáron, hanem 5-öt, és mondjuk bejön egy 5 milliós ajánlat, hasamra ütök csak, vitálisért is, akkor nem biztos, és akkor sorolhatnám a Győr erősségeit is, nem biztos, hogy a Győr együtt marad, illetve ott a másik oldal. Ha te bajnok vagy, és ugye a Ferencvárosra nem lehet azt mondani, hogy Tóth Alexér vagy Varga Bardabásért kevés pénzt kapott volna. Abból a pénzből viszont, ha azt visszaforgatod a csapatba, olyan minőségi játékosokat tudsz venni, amelyek a magyar bajnokságban vagy nagyon régóta, vagy soha nem szerepeltek még, mint külföldiek. Tehát most hagyjuk a 50-es, 60-as, 70-es éveket, amikor magyar világsztárok játszottak magyar pályákon. És ugye a tendencia a magyar futballban abból a szempontból egyértelmű, erről már beszéltünk néhány hete, és beszélünk folyamatosan, hogy 15, 16, 17, 18 éves magyar játékosok szerződnek már külföldi klubokhoz. Elképzelhető 5-6 év múlva egy olyan magyar válogatott, ahol legalább a játékosaink fele soha nem játszott a magyar első osztályban. Ugye most is volt már ilyen, meg a közeljövőben is várható, hogy lesz ilyen. Szóval igen komolyan befolyásolja a csapatok sorsát. Az, hogy mennyire a szponzori tevékenység, illetve a támogatók köre mennyire bővül, és azt nem tudom, mert az egy gazdálkodási kérdés. Nyilván mindenki vár arra, az biztos, hogy jelenleg nem csupán a Ferencváros, hanem a Győr, és ebben mi magunk is beletartozunk, hiszen valljuk be, de mi sem tudjuk, hogy ha júliusban elindul a bajnokság, ott milyen televíziós közvetítések lesznek, milyen csatornán, és mennyiért. És ugye, hát legyünk őszinték, a klubok költségvetésének jelentős részét azért a szerencsejáték ZRT-től, illetve a televíziós társaságtól, ami most még ebben az idényben az MTVA, lehet, hogy a következő idényben is az lesz, ezt ugye nem tudjuk. Szóval a költségvetés nagy részét ez a két tétel tette ki, vagy teszi ki. A pályára lépő játékosoknak viszont nyilvánvalóan azzal kell foglalkozniuk, hogy ott április közepén melyikük a jobb, és nyilván bajnoknak lenni az minden játékos értékét is növeli, nem csupán a klub értékét.
Igen, egyfajta bajnoki döntőnek nevezhető mérkőzés, tehát a 30. fordulóból az Eto és a Ferencváros között, ami vasárnap lesz 19 óra 30 perctől, de akkor foglalkozzunk egy kicsit a nemzetközi labdarúgással is.
De egy mondatot még hadd mondjak, hogy ugye ez a két csapat a kupában is találkozik.
Utána. Igen, ezt
tehát
gondoltam,
hogy ez egy kupamérkőzés is, igen. És az egyikük bejut a kupa döntőbe, ami szintén a bajnoki véghajrában döntő lehet, hogy melyikük
és
játszik.
És a kupában már nincs a magyar szabály, vagy nem kell érvényesíteni.
Igen, de egy meccsel többet játszol. Tehát valamelyikük május 9-én ki fog futni a Puskás arénába, és a Honvéd Zet egy győztesével megmérkőzik az utolsó bajnoki forduló előtt a kupa győzelemért. És én nem hiszem, hogy a kupa, bármi lesz is az eredmény vasárnap, nem hiszem, hogy a kupát félváról fogja venni egyik vagy másik csapat jövő szerdán. Többi meccs, igen.
Foglalkozunk a Bajnokok ligájával, hiszen kialakult a legjobb négy mezőnye. A Liverpool alul maradt a Paris Saint-Germain-nel szemben, kezdjük azért ezzel a párharccal, mert azért ugye ebben magyar érintettség is van, nem egy, hanem kettő, vagy akár három is, de ugye sem Szoboszlai Dominik, sem Kerkez Milos nem lehet itt Budapesten a Bajnokok ligája döntőjében. Egy újabb álom számukra szerte foszlott. Én azt gondolom, hogy azért ezt nekik nem könnyű most feldolgozni, mert biztos vagyok benne, hogy ez plusz motiváció volt az ő életükben, és ki tudja, mikor adódik. És ebből a szempontból én nagyon sajnálom őket, de azért látva a két mérkőzést, noha a visszavágó azért már egészen más képet mutatott a Liverpool, de azért összességében a Paris Saint-Germain nem érdemtelenül jutott be a legjobb négy közé. Hogy láttad ezt a párharcot, és mit tudnak ebből továbbvinni a magyar válogatottjaink, hiszen számunkra azért ez különösen fontos.
Igen, hát valószínű, hogy egy játékos életében, legyen az bármilyen fiatal is, az, hogy a saját hazájában, főleg egy kis országban rendeznek egy Bajnokok ligája döntőt, és ott te nem játszol, az valószínűleg az egyedüli esély. Tehát én nem hiszem, hogy ugye Szoboszlai 25-26 éves, hogy a következő 10 évben még egyszer Budapesten BL döntő lesz. De a két mérkőzés tekintve én azt gondolom, hogy a négy gólos különbség az a realitásoknak megfelel. Még úgy is, hogy a visszavágón a Liverpool sokkal jobb képet mutatott. Az első mérkőzésen, ugye a 2-0-ás párizsi győzelem Párizsban, az inkább a Paris Saint-Germain keserítette el, hogy még csak 2-0 volt, a Liverpool meg örült, hogy 2-vel megúszta. Itt is a Paris Saint-Germain az első fél időben szerintem volt legalább olyan jó, mint a Liverpool. A Liverpoolnak volt egy nagyon jó szakasza a találkozójának, és én azt hiszem, hogy ott, amikor azt a 11-est a Liverpoolnak megadták, amit a VAR visszavont, érzésem szerint megadható lett volna. Ha ott 1-0-ra Liverpool vezet, akkor esetleg lehetett volna arról beszélni, mert ott egy picit a Párizs elvesztette a mérkőzés kontrollálását arra 10-15 percre, hogy akkor mi van, de hát az első párizsi gól itt ugye mindent eldöntött, és aztán utána meg, hát amikor Szoboszlait ismét jobb hátvédben köszönthettük a cseréknek köszönhetően, akkor énzésem szerint már megint csak azt jelentette, hogy itt mindennek vége, mármint a Liverpool továbbjutásának. Egyébként a két magyar nem lógott ki lefelé a Liverpoolból, sőt inkább fölfelé, de a Paris Saint-Germain pillanatnyilag jobb csapat, és hát óriási elődöntő lesz a Bayern Münchennel szemben. A Liverpoolnak meg kaparnia kell azért, hogy odaérjen jövőre a Bajnokok ligája helyre, és ne az legyen, hogy Szoboszlai Kerkez nem játszik Budapesten a BL döntőbe, de ma játszik, nem tudom én, Pakson vagy Debrecenben a konferencia ligában, mert összesorsolják a magyar részt, és akkor játszanak magyar pályán. Tehát a Liverpool számára is fontos a Bajnokok ligájába való bejutás, amit most már csak a bajnokság jelenthet.
Még nincs vége a bajnokságnak, bocsánat, hogy közbeszólok, de ugye ez az első olyan szezonja Szoboszlai Dominiknek, amikor nem fog valamilyen trófeát nyerni. És hát ki tudja, hogy alakul a vége a Liverpool számára. Ugye Mo Salah is elbúcsúzott a Liverpool-lal együtt a Bajnokok ligájától is, lehet, hogy örökre, de legalábbis a Liverpool-lal már nem fog pályára lépni. Úgy, hogy tényleg az egész szezonban arról beszéltünk, hogy mennyire kiemelkedő teljesítmény nyújt Szoboszlai Dominik. Tehát ez hogy tudja egyénileg szerinted földolgozni ezt a szezont, kezdve azzal ugye, hogy a válogatottal sem sikerült az álmot megvalósítani, pedig egyáltalán nem tűnt elérhetetlennek, és itt van most ez a Bajnokok Ligája kiesés, ami egyébként persze benne van, de ha a Premier League-ben máshogy állna a Liverpool, akkor azt hiszem, hogy ezt is könnyebben tudná feldolgozni. Mind a mellett olyan tapasztalásai voltak Szoboszlai Dominiknak, hogy ő tehát egy olyan Jolly Joker játékossá vált ebben a Liverpoolban, és olyan vezérré, ami azt gondolom, hogy mégiscsak jellem és sportember formáló pozitív értelemben.
Igen, hát most mondanám azt, hogy Szoboszlainak sajnos van ebben gyakorlata, hiszen mondjuk a 2021-es EB-re ő rúgta ki a válogatottat az Izland ellen győztes góla, majd azon az Európa-bajnokságon sérülés miatt nem játszhatott. Itt a Liverpoolban ebben az idényben egyértelműen ő a legmarkánsabb teljesítményt nyújtó játékos, objektív adatok, szurkolói, sok minden szempontjából. Számára is érzésem szerint a jövő a döntő, hiszen ő a következő Liverpoolt azt lehet Szoboszlaira is építeni. Nyilván ahhoz nem az kell piszkos anyagiak, hogy a nem tudom, 12. legjobban fizetett játékos legyen csak a csapatban, miközben a legjobb teljesítmény nyújtja. Vagy dönthet úgy Liverpool és Szoboszlai kapcsolata, hogy szétmennek, kap esetleg Szoboszlai egy jobb ajánlatot más helyről, más ambíciókkal, nem tudom. Mint ahogy nyilván az egész Liverpool jövő évi megújulását az befolyásolja, hogy melyik edzővel fut majd neki ennek a következő idénynek. Én nem tudom, tehát azt nem hiszem, hogy ebben a szezonban Arne Slotot el fogják küldeni. Ha most nem tették meg, akkor most már nem hiszem, mert ha most még egyszer kikapsz a bajnokságban, akkor utána már a jóisten se tud téged oda visszavezényelni a negyedik helyre, bár ugye az ötödik hely is BL indulást jelent majd az angoloknak.
De ott a Chelsea-vel.
Igen, hát ott még azért, és ugye Everton, Liverpool lesz egy liverpooli házirangadó, ott is bármi történhet, de hát abban még bekavarhat nagyon sok minden, mert ugye az Aston Villa BL helyen van, de megnyerhet épp az Európa Ligát, és akkor mint Európa Liga címvédő indul a Bajnokok Ligájába, és csúszik minden lejjebb. Nem lesz könnyű hátralévő párforduló ez a Liverpoolnak sem. Sajnálom én magam is, de azt, hogy a Paris Saint-Germain jobban játszott, és a Paris Saint-Germain pillanatnyilag jobb csapat, mint a Liverpool, afelől kétség sem fér.
Nagyon jó, hogy tovább tudom kötni. Az Atletico Madrid jobb csapat-e, mint a Barcelona, amelyik tovább jutott ebből a párharcból?
Az Atletico Madrid nem jobb csapat szerintem, mint a Barcelona, mint ahogy nem is 4-0-ás összesítéssel verte ki az egyik a másikat, sőt ugye a Barcelona nyerni is tudott. Itt nyilván a Barcelonánál a játékvezető, hát vagy az játékvezetők igen. Teljesítményét is megjegyzik, mint ahogy a Real Madridnál is a Bayern ellen. Én változatlan azt látom, noha most már VAR technológia van, rengeteg bíró figyel a rendre, hogy még mindig nagyon sok vitás eset van ilyen sorsdöntő meccseken. Hát a Real Bayernen évtizedek óta gyakorlatilag mindig valamilyen bírói hiba, vélt vagy valós bírói hiba továbbjutás sorsába beleszól, ami azért rossz, mert elvonja a figyelmet arról, hogy valami egészen parádés mérkőzés volt ez a Bayern München Real Madrid visszavágó. Az Atletico Madrid pedig egy nagyon-nagyon sötét ló, mert azt látni talán, hogy azon az ágon ugye kiverte a Barcelonát, és a másik favoritnak számító csapat, az Arsenal, formája az enyhén szólva inkább lefelé megy, sem mint fölfelé. Tehát nem az októberi vagy januári Arsenallal játszik, hanem az áprilisival és a májusival majd az Atletico Madrid. És ugye az Atletico Madrid eddig döntőkben szerepelt, eddig mindig elbukta a döntőket. El tudom képzelni, hogy az Arsenalon is valahogy kifog, és nyilván itt a liga szakasz azért az eldöntötte, hogy ki melyik ágra kerül, meg az azt követő egyetlen sorsolás. Egy picit most én úgy érzem, hogy a Paris Saint-Germain Bayern München ez tényleg egy ilyen előrehozott döntő lenne. Játszottak ők ugye már döntőt is épp a Covid idején, akkor azt a Bayern nyerte pont egy pár születésű játékos góljával, de az Atletico Madrid joggal érezheti úgy, hogy a Barcelonánál erősebb ellenfele nem lesz a döntőig, mert az Arsenal sem erősebb.
De az Arsenal veretlen a bajnokok
de ligájában. De így van, az
tehát
Arsenal.
Azért azt jelentsük ki.
Igen, és ugye az Atletico Madrid az egyetlen csapat a négyből, amelyik nemhogy nem vezeti hazája a bajnokság, de nincs esély a bajnoki címre. Hát az Arsenalnak a hétvégén már Manchester City ellen nagyon meg kell küzdenie, hogy az a bajnoki cím, amit már félig a kezében tarthatott, az ne csúszson ki onnan, mert a Manchester City, ha nyer, akkor gyakorlatilag vesztett pontok tekintetében ugyanúgy állna, mint az Arsenal, és a Citynek már BL-el nem kell vesződnie. Tehát az Arsenalnak nagyon fontos hetei lesznek, és általában az Arsenalnak azért nem az április, a május a legerősebb.
Még egy mondatot a játékvezetésről, illetve ez leginkább ilyen felfogásbeli kérdés talán, és visszautalva itt a Bayern München, Real Madrid összecsapás és Kamavinga második sárgájára. Tehát ugye van egy szövegkönyv, amely általában azért igazolni szokta a játékvezetőket, és mégis van egy emberi benyomás, amely alapján azt mondjuk, hogy valami mégsem sárgalap. Hol van ennek a határa, és mekkora ebben a játékvezetőknek a felelőssége, vagy mi hibázik most, hogy ebből sokkal több van? Tehát, hogy kell-e arra második sárgalapot adni, hogy kicsit tovább tartotta a kezében a labdát egy ilyen kiélezett mérkőzésen, és biztos vagyok benne, hogy ott van a paragrafus, tehát ebben 100%-ig biztos vagyok, hogy ezért sárgalap adható. Mekkora ebben a játékvezetők felelőssége? Mert azért, ami le van írva betűben, és ami a játék helyzet szituációban van, azt nem lehet teljesen összesimítani. Itt azért van egy hangulata is egy meccsnek, van lélektana, van egy-egy játékos habitusa, ahogy fellép, és ahogy alakul az összecsapás, annak tükrében is hoznak ítéletet. Ezt azért tudjuk, ez az a játékvezetése része, hogy mondjuk a második sárgánál igenis ott van a játékvezetőben, hogy volt egy első sárgalap.
Óriási a felelősség a játékvezetőnek, de nem nagyobb, mint a játékosnak. Tehát én először megfordítanám. Kamavinga, van egy sárgalapod. A csapatod hosszabbításra áll. Akkor ne vidd el a labdát.
Egyébként bocsánatot kért a most szurkolóktól
Jó, sokra megy vele. Meg az elnöktől, aki berontott aztán az öltözőbe, hogy nem vagytok méltóak a Real Madrid. Az két éve nem nyert trófeát ugye a Real Madrid. Tehát az már egészen biztos. Tehát én azt gondolom, ez egy játékos óriási felelőtlensége. De létezik nekem még egy olyan, meg sokaknak, hogy a játék szelleme. A játék szellemének az, hogy te ezért egy döntő pillanatban kiállítasz egy futballistát, aki nem agyonrúgta az ellenfelét, nem sérülést okozott, nem trágár módon beszél, hanem egy picit talán önkéntelenül is húzta az időt. Én azt gondolom, hogy tehát én nem adtam volna ezért második sárgát, de ez megint most az én elméletem. Én szerintem a játékvezető ott nem emlékezett, hogy ez a második sárga lesz. Tehát nem is kell, hogy fejben tartsa, amikor leírja. Tehát ő azt látta, hogy valaki húzza az időt, az egy...
Azért a kettő közt nem sok telt el a két sárgalap között időben, de...
De ott úgy adta az első sárgát, hogy akkor esett le neki szerintem a bírónak, hogy ez a második sárga lesz. Tegyük azt is hozzá, hogy azt nem tudjuk, és soha nem fogjuk megtudni, hogy ha Kamavinga a pályán marad, akkor melyik csapat jut tovább.
Hiszen ott
Münchenben még le kellett volna játszani egy 2x15 percet, és ezen a mérkőzésen aztán tényleg mind a két csapat nyerhetett volna. De hadd mondjak egy példát, egy 10 évvel ezelőtti példát magyar vonatkozású. Kassai Viktor volt a negyedik játékvezetője az Európa-bajnoki döntőnek, a francia-portugálnak, ahol Cristiano Ronaldo megsérült. És Cristiano Ronaldo legalább 17-szer lépte át azt a zónát, ahonnan ő már, mint Fernando Santos, nem hogy segítője, hanem szinte már edzője instruált. Ha akkor Kassai szól a bírónak, és ad Ronaldónak egy sárgalapot, majd egy pirosat, az mennyit segített volna vajon a futballnak? Így meg, hogy nem vetted észre, vagy azt mondtad, hogy ez nem lesz olyan mértékű beavatkozás a mérkőzésbe, hogy Ronaldót onnan elzavarod, aki egyébként megsérült az EB döntőjén, és emberileg teljesen, és a szabályok szellemében nem kellett volna, hogy ott maradjon. Nem lehetett volna, hogy ott szaladgál, és hát már mennyire tudott ugye szaladgálni. Tehát én azt gondolom, hogy igen, van olyan, amit egy bírónak talán nem kéne észrevennie, és itt elérkezhetünk, mert erről sokat lehetne beszélni, hogy ha most föltennénk 10 sportújságírónak, aki külföldi foci meccseket néz, azt a kérdés, hogy ki jelenleg a világ legjobb bírója? Hát voltak olyan időszakok, amikor 10-ből 8 ugyanazt a játékvezetőt mondta volna. Most legalább 6-7 tip lenne azt hiszem. Tehát a markáns játékvezetők is kezdenek eltűnni, és az meg, hogy a VAR mit lát, mit nem lát, mit nézhet újra, hogy szól bele, az meg valóban az érzelmeket oltja ki. Én változatlanul annak örül, tehát a Bayern számára is talán még édesebb lett volna a győzelem, ha Kamavinga a pályán marad és úgy jut tovább. Nyilván németeket ez annyira nem zavarta, a spanyolok meg nem foghatták volna arra, csak megint ugye elmegy a fókusz arról, hogy ez egy olyan futballmérkőzés volt, amelyet újra, tehát ez a bajnokok ligája klasszikusai közé számít, az elmúlt nem tudom 10 év 5 legjobb meccséből biztos, hogy benne volt.
Még akkor is, hogyha azért ez a kapus hibák miatt is alakult ilyen izgalmasan, és hogyha Courtois áll a Real Madrid kapujában, akkor lehet, hogy megint máshogy alakul.
Most akkor Neuer se álljon. Aki rögtön oda rúgja az ellenfélnek a labdát. Tehát...
Természetesen nem, de hogy igen. Persze, tehát, ez hogy is benne volt. Ez is benne volt, amitől ez izgalmassá vált, meg hát a két nagy góltól azért a végén a Bayern Münchennél, és az se volt feltétlenül törvényszerű. Értem, hogy Kamavinget kiállították, de hogy két ekkora gólt
és azt hiszem, két nagy gól a végén, az Courtois-nak is gól. Tehát az a szabadrúgásban már nem vagyok biztos például, de mindegy, hát nem véletlenül Schmeichel és Neuer a végén ott, Schmeichel frocliszta Neuert, aki azért visszatért, és ugye úgy nézett ki, hogy a Bayernnek nem nagyon lesz kapusa, mert ott is mindenki sérüléssel bajlódott, végül ugye Neuer már az odavágón is védeni. Ott nagyon jó párharc, ott nem lesz rosszabb a Paris Saint-Germain elleni elődöntő sem, mint ahogy az Arsenal és az Atletico elleni sem. Úgyhogy várjuk majd a BL-t is, de hát a jövő héten meg már egy lépéssel közelebb kerülünk ahhoz, hogy tudjuk, hogy ki lesz a magyar bajnok, és azt viszont egészen pontosan tudni fogjuk egy hét múlva, hogy melyik két csapat játssza a magyar kupa döntőjét.
Egy hét múlva jelentkezünk akkor már ezekről beszélve, már a köszönjük szépen a figyelmet, a viszonthallásra.
Ez volt a Gurulj be lassítva is, a Nemzeti Sportrádió labdarúgás magazinja. Ez a sporttörténelem a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Köszöntöm Önöket, méghozzá Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával, állandó beszélgetőtársammal, Virányi Zsolt vagyok. Az április 19-i Győr-Ferencváros labdarúgó bajnoki rangadó előtt összegyűjtöttünk néhány idényt, amelyben a két együttes egymásra riválisaként lépett pályára az aranyéremért. Az első ilyen az 1963 őszi kiírás, amely önmagában is érdekes volt. A bajnoki rendszer ugyanis átállt az éves idényekre. Az 1962-63-as évadot követően következett az 1963-as őszi, hogy aztán át lehessen térni az éves szisztémára.
Igen, az 1962-63-as évadban a Ferencváros 1949, azaz 14 év után nyerte meg az aranyérmet, ám nem véletlenül terjedt el a népnyelvben, megengedte Kádár János, bajnok lett a Ferencváros. Hogy miért est skandálták a szurkolók is? Az 1956-os forradalom elítéltjeinek egy része 1963. március 22-én amnestiát kapott, ami a kádári konszolidációban enyhülést jelentett. Ahogyan Hadas Miklós és Karádi Viktor fogalmazott tanulmányában, idézem, a konszolidációs folyamat adott állapotára vonatkozó finom indikátornak is tekinthetjük azt, hogy a Fradi 1949 után először éppen 1963-ban, azaz abban az évben nyeri meg a bajnokságot, amikor egy amnestia rendeletnek köszönhetően a börtönökből kiszabadulhat az 1956-os politikai foglyok jelentős része.
Volt esélye a zöldfehéreknek arra, hogy megvédjék elsőségüket a félidényes bajnokságban 1963 őszén?
Igen, más kérdés, hogy nem sikerült, ezzel elszúrta a triplázást is, megnyerte ugyan a 62-63-as bajnokságot, majd 1964-ben is első lett, csak az éves szisztéma bevezetése előtti félidényes 63 őszi bajnokságot vesztett el, Dorogon kapott ki 2-1-re, a Győr végzett az élen. De nem csupán a dorogi mérkőzésen, ami egyébként a 9. fordulóból elhalasztott találkozó volt, múlt a bajnoki cím, néhány nappal előtte a zöldfehérek Szegeden is kikaptak ugyancsak 2-1-re.
Pedig a két mérkőzésen egy pont is elegendő lett volna a címvédéshez.
Igen, az még a két pontos szériában volt, amikor egy győzelmért két pont járt, a gyakorlatilag egy döntetlen untig elég lett volna a Fradinak. Tehát miközben a Fradi Dorogon szó szerint szenvedett, a győriek Sopronban léptek pályára a textiles ellen. El lehet képzelni, hogyan fogadták az újdonsült aranyérmes játékosai Buzánszki Jenő csapatának győzelmét. Sopronban ugyanis mindenki táskarádión követte az eseményt.
Azért a Ferencvárosnak nem csupán ez a két kisiklása volt. A budapesti Honvédtól 7-2-re, igen, 7-2-re kapott ki, egyéves a veretlenségi sorozat szakadt meg úgy, hogy annyi gólt szedett be, mint az elmúlt 9 találkozón együttvéve, hát 7-2.
A Népsport ugyanakkor leszögezte, idézem, a Ferencváros vasárnapi veresége ellenére is a bajnokság első számú esélye sem maradt. A szegedi 2-1-es kudarc után nem véletlenül állt november 26-án a címlapon, Dorogon dől el a bajnoki cím sorsa, Buzánszki Jenő a következőt ígérte. Alaposan megszorítjuk majd a Ferencvárost. Szinte minden úgy alakult, mint Szegeden, a Fradi szerzett vezetés Csönyvesi 2 József lövéséből, de még a félidő vége előtt Kertesi László fejesből egyenlített. A vendégek bal szerencsésnek mondható góllal szenvedtek vereséget, egy szöglet után Mátrai Sándor fel akar szabadítani, de Rákosi Gyulár találta el, a labda Szuromi Antal elé került, aki bevágta, 2-1-re nyert a Dorog.
Mit csináltak ez idő alatt a győriek?
Mindeközben a Győr Sopronban a textilessel játszott, Hidegkuti Nándor edző zsebrádión végig a dorogi mérkőzést követte, illetve majdnem végig. Szuromi góljánál ugyanis a soproni meccs a győriek örömmámora miatt félbeszakadt, Hidegkuti így kommentálta az eseményeket. A 6-3 óta ez a legboldogabb pillanatom. A kiváló győri labdarúgó később játékvezető Palotai Károly korábban egy nemzeti sportnak adott interjúban elmondta, idézem, már visszafelé a buszban leírhatatlan volt a hangulat, a csapat egyik pártoló tagjának vendéglőjében kezdtük az ünneplést, aztán a Vörös Csillag szállóba mentünk.
Előtte pedig a klubházban volt egy rögtönzött ünnepség, amelyen a korabeli képesport tudósítása szerint Palotai szólásra emelkedett. Mindezt Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával, én Virányi Zsolt vagyok, szóval az Arcanum segítségével találta meg Gábor, illetve találtad meg te.
Palotai elmondta, idézem, olyan gyönyörű az egész, mint egy álom, talán még holnap reggel sem fogjuk elhinni, hogy valóban bajnokok vagyunk. A Népsport, idézem, az Öröm városában című riportjában a következőről számolt be, bent a Vörös Csillag szálló eszpresszójában minden hely foglalt, délután 4 óra nagy a zsúfoltság újságolta, Szimeister Sándor fiatal pincér, hangosan szólt a rádió, mindenki nagyon szurkolt a Dorognak. És amikor Szuromi berúgta a gólt, sokan felugráltak az asztal mellől, és a lelkesedésre jellemző, szimpla helyett mindenki duplát ivott konyakkal. Elégedett és boldog a város. Az aranyérmet a Győr nyerte meg 17 ponttal, 27-es gólarányjal, a szintén 17 pontos Honvéd, 30-12 volt a Honvéd gólaránya, és a Ferencváros ugyancsak 17 pont, 33-18-as gólarányjal előtt. A Népsport így sumázott, mit agadás, a győri ettől még a legvérmesebb győri szurkoló sem várt a bajnoknak. A magyar bajnokság történetében most fordult elő másodszor, hogy vidéki csapat nyerte a bajnokságot. 20 évvel ezelőtt a nagyváradi AC lett a bajnok, ez 1944-ben volt. Ezzel a nem várt óriási meglepetéssel zárult az egyidénes bajnokság. Nem kétséges, hogy sokáig emlékezetes marad majd.
Az az érdekesség, hogy tulajdonképpen a Győr úgy lett bajnok, ugye 3-17 pontos csapat közül, a Honvéd a második, a Ferencváros a harmadik, hogy ha azt nézzük, a gólkülönbséget, tehát a plusz 13 az csak a harmadik volt a Győrnek, a Honvédnek a plusz 18 az a legjobb, és a Ferencvárosi a plusz 15 a második, de ha elosztjuk a 20-at 7-tel, a 30-at 18-szal, akkor viszont matematikailag tényleg a Győr a bajnok.
Így van, mert...
Hát nem irigylem az akkori szurkolókat, hogy ezt így ki kellett matekozni.
Igen, de akkoriban a gól arány döntött, tehát a lőtt és a kapott góloknak a hányada, nem pedig a gólkülönbség, mint manapság.
Ez roppant fontos, azért is álltunk meg egy pillanatra. Magunk közt szólva minden tisztelet a győri vasasetói, de az 1963. évi őszi bajnoki címet a Fradi Baltáztajál. Nem lehet szebben megfogalmazni, viszont az 1980-81-es idényt, mert most ezzel folytatjuk, megnyerte a Ferencváros Novák Dezsővel a kispadon.
Az őszi szezonban 1980. augusztusában Győrben 2-2 lett az eredmény. A Rába az első félidőben Szabót és Hanich Péter 11-esből szerzett góljával 2-0-ra vezetett, de a második játékrészben Szepesi László ugyancsak büntetőből lőtt gólt, majd Nyilasi Tibor egyenlített. Az FTC védőjét Major Ferencet az első félidőben kiállította a játékvezető, tehát a második játékrészt a Fradi tulajdonképpen egy emberhátrányban játszotta.
Ekkor a Ferencváros a harmadik, a Győr a negyedik helyen állt a tabellán. Mi történt tavasszal az Üllői úton?
1981. március 8-án a Ferencváros 25 ezer néző előtt 2-1-re nyert úgy, hogy két gólt 11-esből esett, sőt, az elsőnek is volt köze büntetőhöz. Ebedli Zoltán ugyan kihagyta, de aztán a kipattanót elcsípte, beadását pedig Murai Sándor közelről a kapuba sodorta, ezzel vezetett a Fradi. Nyilasi a második félidőben 11-esből növelte az előnyt, majd Hanich ugyancsak büntetőből szépített. Ekkor már a Fradi állt az élen, az Eto az idény közben leszakadt, a fordulót követően a 14. helyet foglalt el. Végül a Ferencváros megnyerte a bajnokságot 1981-ben, a Rába partiak pedig a 11-ként zártak.
Mert hogy ez a 80-81-es, és aztán ezt követi a verebes korszak. A következő idén tehát a két zöldfér együttes közvetlen csatáját hozta az aranyéremért, miképpen?
A csapatok 1981 őszén Győrben találkoztak, ez már Verebes József Rába Etója volt, Hanich Pócik, Burcsa Győző, Szabó Otto, Szentes Lázár, Hajszán Gyula a fedélzeten 2-0-ra nyertek a hazaiak, Szabó duplájával. Verebes elégedetten nyilatkozott a 4 csillagosra értékelt meccs után, idézem, úgy érzem, ennyivel jobbak voltunk. Ami érdekesség, hogy a 15. forduló után a Győr a 6., az FTC a 8. helyen át senki sem gondolta volna, hogy ez a két együttes dönt az aranyéremről.
Mi történt 1982 tavaszán?
Az április 28-ai Üllői úti találkozót Verebes együttese 2 pontos előnnyel várta a Fradival szemben. Nyilasi Tibor így látta az esélyeket. Mindannyian érezzük, hogy milyen jelentős fegyvertény lenne, ha sikerülne legyőznünk a nagy lendületben lévő Rábát. Az ellenfélnél Szentes Lázár nyilatkozott. Elszántak vagyunk, és oroszlánként fogunk küzdeni a győzelemért.
Csurik Teltház várta a rangadót, azaz 30 ezer néző az Üllői úton.
Jó meccset láthattak, 4-3-ra nyert az Eto, a Népsport 4 csillagot adott a színvonalra.
Na nám, de miként alakult ki ez a 4-3-as végeredmény az Eto javára?
Szabadi László révén a Fradi szerzett vezetést, félidőben 1-0-ra vezettek a hazaiak, ám a második játékrész elején Burcsa Győző kiegyenlített, Szentes pedig nem sokkal később a vezetést is megszerezte a vendégeknek, majd Beles Ferenc a hazai a középhátvédje röviden adott haza, Szijjártó lefülelte, 3-1 után már nem igen volt esélye a Ferencvárosnak, ráadásul a zöldfehéreknek megítélt 11-est Rab Tibor kihagyta, utána már hiába szépített Pogány László, a végén Ebedli Zoltán csak kozmetikázni tudta a különbséget, 4-3 a vendégeknek, az Etónak.
Melyek voltak a legérdekesebb visszhangok?
Verebes József boldogan ennyit mondott, azt hiszem bajnokhoz méltóan játszott a csapat, 0-1 után teljesen átvettük az irányítást, és az Üllői úton a volt bajnokcsapat ellen bebizonyítottuk, hogy nem véletlenül rúgtunk ennyi gólt. A Fradi edzője Novák Dezső viszont keserget. Ki hitte volna, hogy 3 gólt rúgunk a Rábának, és mégis kikapunk? Ez sajnálatos, durva védelmi hibák miatt következett be, főleg Beles és Jancsika hibájából. Kihagytunk egy 11-est is, a Rába jobban játszott, és ezért nem maradt számomra sem más hátra, mint hogy gratuláljak nekik. A győri Magyar Lajos nem tagadta, idézem, jó néhány éve futballozom már az Etóban, ezért felelősséggel állíthatom, ennyire még sohasem volt együtt ez a csapat. Nyilasi sportszerűen elismerte, a Rába sokkal tudatosabban, megfontoltabban játszott, egységesebb és frissebb volt.
A Rába Eto végül 5 pont előnnyel szerezte meg az 1981-82-es idény bajnoki címét a Ferencváros előtt. Harmadik a Tatabánya lett. Mi történt a következő évadban?
Ismét között a két együttes között dőlt el az aranyérem sorsa. Az évad első egymás elleni találkozójáig november 7-ig kellett várni. A Népstadionban a Győr 3-0-ra győzött.
Ez ugye a 82-83-as szezon, ha jól számolom. Meglepetés az eredmény, ugye?
Nem annyira, mert a Fradi hullámvölgyben volt, ráadásul sok sérült nehezítette a helyzetét. Ráadásul még az ág is húzta, mert a szünetben 2-0-ás vendégvezetésnél az öltözőbe vonuláskor Ebedli Zoltán megsértette a partjelzőt, ezért kiállították, pedig Ebedli nem játszott rosszul, addigi teljesítményét 7-esre értékelte a szaklap, csapata legjobbja volt. A két gólt Hannik lőtt, az egyiket 11-esből. A találkozó vége előtt Burcsa Győző állította be a 3-0-ás végeredményt.
Érdekes, hogy november 7-én a stadionban, akkori Népstadionban játszották ezt a Győr-Fradi meccset, nem pedig az Üllői úton. A 82-83-as szezonról beszélünk. Miként vélekedtek, hogyan jöttek a edzők ki a mérkőzés után? Kezdjük a Ferencváros mesterével.
Novák Dezső elkeseredett volt, de sportszerű. Az ellenfélről azt mondhatom, hogy érett, jó csapat, változatlanul erőssége a középpálya. A gyors ellendroham és ezen a mérkőzésen a Fortuna is segítette. A 0-3 túlzás nem fejezi ki hűen az erőviszonyokat. A győztes hadvezér Verebes József elégedetten beszélt, idézem. Tulajdonképpen a középpályán dőlt el a mérkőzés sorsa. Amikor megszereztük a labdákat, igyekeztünk gyors, kevés húzásból álló ellentámadásokat vezetni Zsiborás kapujára. Ennek már az első félidőben megvolt az eredménye, szünet után is ezt a játékmodort folytattuk. Azt hiszem, hogy a helyzetek alapján megérdemelten győztünk.
Szintén az Árkánum segítségével megtudtuk, hogy a mezőny legjobbjának Hannik Pétert választották.
Igen, a Népsport 8-asra értékelte a játékát, arra a felvetésre sikerül a címvédés, így reagált Hannik. Itt Győrben sokan féltenek bennünket a tavaszi várható sorozatmérkőzésektől, úgy okoskodnak, hogy ez a bajnoki szereplés rovására mehet. Erre csak azt tudom válaszolni, hogy elsősorban rajtunk, játékosokon múlik minden. Ha a magánéletünket a labdarúgásnak rendeljük alá, ha becsületesen élünk és dolgozunk, akkor nem lehet baj.
Mit találtál az 1983. május 22-i győri mérkőzésről? Annak a végeredménye ugye 3-3 lett, tehát megint rengeteg gól. Nyilván ezt is nagyon jól értékelte a Népsport akkori száma.
Így van, ezt is 4 csillagos mérkőzésre értékelte. 3-3 lett, remek meccs volt egyébként. A forduló előtt a Rába 1 pont előnyel állt a Fradi előtt. Talán mondani sem kell, 28 ezer néző teltház várta a csapatukat, különben verőfényes idő volt, emlékszem rá, mert sajnos vagy nem sajnos, de annyira idős vagyok már.
A Ferencváros győzelmi kényszerben lépett pályára, én egyébként televízióban néztem ezt a mérkőzést, mint az időt lehet, sok sportiránt vagy foci iránt érdeklődő, vagy mindkettő iránt érdeklődő fiatalember, illetve egy gyerek, jó magam, akkor 9 éves voltam.
Egyébként a győzelmi kényszernek megfelelően támadott a Fradi. Ismerjük el, Nyilasi Tibor hátára vette a csapatát, ő szerezte az első gólt, majd a szokolai buktatásért megítélt 11-est is elvállalta a szünetben, 2-0-ra vezettek a vendégek.
Ha így marad az állása, a Ferencváros érre ugrott volna a táblázaton.
Igen ám, de a másik oldalon Hajszán Gyula is kitett magáért, gyors volt, jó cselezett, egyik beadását Szentes értékesítette, kiharcolt egy büntetőt is a balszélső, amelyet a szakap már akkor jogtalannak minősített, de mindegy, Hannik belőtte, ezzel 2-2 lett, és hallatlanul izgalmasan alakult a végjáték. Kovács kapus Szabadi felé rugott a 16-oson belül, a csatár elesett, a játékvezető 11-est adott, és Nyilasi ismét magára vállalta a felelősséget, belőtte, 3-2-re vezetett a Fradi, és már csak 3 perc volt hátra.
Amikor Burcsa kiegyenlített, Burcsa Győző.
És ismerjük el, egy gyönyörű alakítást követően lefordult ellenfeléről, a jobb sarokba lőtt, 3-3. Idézem, mit mondott Verebes a találkozó után, önkritikus volt a mágus egyébként, idézem, ebben a bajnokságban ez volt az első mérkőzésünk, amikor hosszú időn keresztül képtelenek voltunk megvalósítani az előzőleg elhatározottakat. A félidőben azt bizonygattam a fiúk előtt, hogy még nincs semmi sem veszve, nagyon szerettünk volna nyerni, de most azt kell mondanom, rendkívül értékes számunkra ez a döntetlen. Novák Dezső szerint... Mondom, az első félidőben a csapatom azt nyújtotta, amit vártam, amit eddig az egész tavaszi idényben produkált. A mérkőzés előtt bíztam a döntetlenben, de most a játék képe alapján azt kell mondanom, sajnos igazam lett, azért sajnos, mert biztos győzelmet engedtünk ki a kezünkből.
Végül a Rábajató 1 pontos előnnyel nyerte meg az aranyérmet a Ferencváros előtt 1982-83-ban, ebben a bajnoki szezonban. És azt is megértük, hogy 1983 után most 2026-ban is a két zöld-fehér csapat mérkőzése dönt vasárnap a bajnoki címről. Ebben van egy kis túlzás, de nem sok, mert amelyik csapat nyer, az például 3 pontos előnyben lesz, és utána már 3 olyan mérkőzés következik mind a két csapat számára, amin nehéz elképzelni a nagy fordulatot és a bukást. Okosabbak leszünk a Nemzeti Sportrádióban, valamint az M4 Sporton is, 19:30-tól vasárnap este közvetítjük teljes egészében a mérkőzést. Viszont hallásra, Virányi Zsolt búcsúzik.
Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu-ol.